mai estén Jézusnak arról a beszédéről gondolkodnánk közösen, amit a végidőkről mondott el, és hát most két evangéliumból szeretnék idézni ezzel kapcsolatban, tehát Máté evangélium a 24. fejezetéből, és Lukács evangélium a 21. fejezetéből. Hát először nézzük meg az előzményeket. Jézus a tanítványai kérdésére válaszolva mondta ezt a beszédét, mégpedig ugye ezt kérdezték tőle, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Illetve pontosabban, mert evangélium a 24. fejezetében az első verstől olvasnám a harmadikig, hogy mi is volt az előzmény, és kijövvén Jézus a templomból tovább ment. És hozzámentek az ő tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nékik, nem látjátok-e mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzámentek a tanítványok magukban, mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Tehát ugye ez volt az előzmény, láthattuk múlt alkalommal, hogy miután a zsidó vezetőket, a farizeusokat, írástudókat egy nagyon kemény beszéddel megintette Krisztus, ugye ott a templomban megtisztította a templomot, és utána ugye hozzámentek a tanítványok és a sokaság, és utána így folytatja az ige, hogy kijött a templomból, továbbment, és a tanítványok pedig mutogatták neki a templom épületeit. Egy nagyon szép építmény volt ez a templom, bár már nem hasonlított a salamoni templomnak a dicsőségéhez. Ugye fogságból visszajött zsidók építették. És ugye itt ezen a képen már nem a templomot látjuk, hanem a helyén épült aranykupolás cikladómot, ugye, ami az iszlám szent helye. Ugye ide építették a jeruzsálemi templom helyére. Viszont a látvány hasonló lehetett, ugye az olajfák hegyéről letekintve ez a látvány tárul most is az ember elé, ahogyan lenéz Jeruzsálemre. Tehát itt a templom hegyen épült az a gyönyörű építmény, amit ugye bővítettek az idők során különböző csarnokokkal, és ugye ennek a templomnak az épületeire büszkék voltak a tanítványok is. Jézus pedig a válaszával bizonyára meg is rémítette őket, mert ugye ezt mondta nekik, hogy bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amely le nem romboltatik. És ugye ezután, ugye nyilván itt útközben beszélgettek, és kiment az olajfák hegyére, és ott leülve megkérdezték tőle külön a tanítványok, amikor már csak maguk voltak, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Ugye, hogy vajon miért is kapcsolták össze a tanítványok a világ végét és Jézus eljövetelét Jeruzsálem pusztulásával. Ugye gondoljunk csak bele, hogy az ő számukra Jeruzsálem és főleg a templom az annyira fontos volt és annyira szentnek számított, nem is tudták elképzelni, hogy újból leromboltatik. Illetve úgy gondolták, hogy ha ez mégis megtörténik, akkor az már a világ végét jelenti. És ezért is kérdezték így Jézustól, hogy mikor lesznek meg ezek egyrészt, másrészt pedig, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Hiszen Jézus eddig is már többször beszélt nekik arról, hogy ő újra vissza fog jönni. Ugye nekik elmondott búcsú beszédében is, majd ezekről is lesz szó a későbbiekben, is szólt erről, de még az előzőekben is többször utalt rá, hogy ő vissza fog térni. Bizonyára nem úgy gondolták a tanítványok, hogy Jézus meghal, majd feltámad, mennybe megy, és utána fog eljönni, hanem talán úgy képzelték el, hogy mivel ő többször beszélt erről, hogy ő a mennyből jött, hogy ő bármikor visszatérhet az atyához, és utána az atyától majd visszatér hatalommal, dicsőséggel, és majd akkor történik mindez. Tehát amikor ezt kérdezték Jézustól, akkor ők összekapcsolták Jeruzsálem pusztulását és a templom leromboltatását a világ végével. Jézus nem magyarázta ezt meg nekik, és nem választotta igazán külön. Éppen ezért itt Máté evangélium a 24. fejezetében külön kell majd nekünk választanunk, hogy mi az, amit Jézus Jeruzsálem pusztulásával kapcsolatban mondott, és mi az, amit a végidőkre vonatkozóan mondott. De tulajdonképpen azért is kapcsolható össze a két esemény, mert Jeruzsálem pusztulása előtt is voltak hasonló események, mint a végidőben. Tehát nézzük meg, hogy mit válaszolt Jézus erre a kérdésre. 4. verstől a 7. terjedő szakaszt olvasom először. És Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen. És lesznek éhségek, és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Tehát Jézus először is a válaszában attól óvja a tanítványait, hogy ne higgyenek mindenkinek. Tehát ezt mondja, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert majd sokan jönnek az én nevemben. Ez Jeruzsálem pusztulása előtt már részben megtörtént. Tehát miután Jézus a mennybe ment, és ugye megígérte azt, hogy újra vissza fog térni, sokan visszaélve ezzel saját magukat Krisztusnak, messiásnak valva, úgy gondolták, hogy a népet majd befolyásolni tudják. És szabadítóként jelentek meg, forradalmárként, hogy a zsidó népet felbátorítsák arra, hogy megszabaduljanak a római elnyomó kezéből. Utána, amikor arról beszél Jézus, hogy hallanatok kell háborúkról és háborúk híreiről, itt ugye az ő esetükben, és ugye Jeruzsálem pusztulása előtti időszakban a legrémisztőbb az ő számukra az a bizonyos háború volt, amit a zsidó háború néven ismerünk, ami több mint 3 évig tartott. És végül Jeruzsálem pusztulásával és a templom leromboltatásával végződött időszámításunk után 70-ben, de már 66-67-től kezdődött. Tehát erre is utalhatott Krisztus, de ugyanakkor a végidőkre vonatkozóan ez még inkább érvényes, mert itt többes számban beszél háborúkról. Sőt, utána ezt mondja, hogy nemzet-nemzet ellen támad, és ország-ország ellen, tehát ez már kifejezetten a végidőkre vonatkozik. És lesznek éhénységek, és ugye dökhalálok, ezt ugye egy régies kifejezés a dökhalál, tehát inkább járványoknak fordíthatnánk. Tehát olyan járványok, amelyek súlyos, vagy halálos kimenetelű megbetegedések. Maradva ennél a szakasznál, míg azt mondja Krisztus, hogy mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Pontosított fordításban szülési fájdalomról beszél Krisztus, és ez a kifejezés nagyon is szemléletesen adja vissza azt, ami a végidőben történik. Hiszen ami elkezdődik, a nemzetek egymás elleni háborúskodásával, gyűlölködésével, és utána folyamatosan beszél Jézus járványokról, éhínségről, földrengésekről. Nem azt mondja, hogy ez javulni fog ez a helyzet, és majd az emberiség összefog és megoldja, hanem azt mondja, hogy ez a szülési fájdalmak kezdete. A szülési fájdalomra jellemző az, hogyha elkezdődik, akkor egyre hevesebb lesz, és egyre gyakrabban ismétlődik. És végül ugye bele torkolik egy bizonyos eseménybe, tehát a szülésbe, ami tulajdonképpen egy örömteli esemény. Fájdalommal jár ugyan, de örömteli a végkifejlete. Tehát ezért is használja Jézus ezt a kifejezést, mert hiszen ő a tanítványainak mondta el, hogy az ő eljövetelének ezek lesznek az előjelei, de amikor ő visszatér, akkor az már öröm lesz, hiszen szabadítóként jön vissza. Öröm lesz azok számára, akik várják őt. De Jézus eljövetelét megelőzik ezek az események. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy mit tapasztalunk, már mondhatjuk, hogy évtizedek óta ezen a földön, sőt, hát ugye az emberiség történelmét ugye Petőfi is jól jellemezte, hogy vérfolyam, és nagyon sokan írtak erről, hogy mi jellemezte, és különösen az utóbbi századoknak a történelmét. És most nem is akarok a régebbi időszakokról beszélni, hiszen azt mondhatjuk, hogy a 20. század volt a legnagyobb háborúknak az időszaka, ugye két világháború is zajlott ebben az időszakban, és ami még megkülönböztette ezeket a háborúkat a régi idők háborúitól, hát egyrészt az is, hogy világháborúk voltak, másrészt pedig, hogy azok miatt, a fegyverek miatt, amelyeket ugye az utóbbi időben vetettek be, nagyobb pusztítást is tudtak végezni, mégpedig a polgári lakosság között. Tehát ez a régebbi háborúkra nem volt annyira jellemző, ott inkább a hadseregek ölték egymást, és a hátországban is szenvedtek nyilvánvalóan, de inkább a szegénység miatt, és az amiatt, hogy elveszítették a családfenntartót nagyon sokan, a családok. Itt viszont a 20. században a polgári lakosság szenvedte meg nagyon ezeket a háborúkat, ugye gondoljunk a bombázásokra is, hasonlókra. Népirtásra, ugye akár a holokausztra. A következő, amit ehhez kapcsol Jézus, ugye hozzáteszi, hogy meg ne rémüljetek, mert ez még nem a vég. Tehát tulajdonképpen itt azért mondja ezt Jézus, hogy ne rémüljetek meg, mert ez még nem itt a vég, mert ezek szerint nem háborúval fog véget érni az emberi történelem. Ugye nagyon sokan féltek, és a mai napig is félnek attól, hogy egy hatalmas nagy világháború véget fog vetni az emberiség földi történelmének. Különösen napjainkban, amikor már olyan nukleáris fegyverekkel rendelkezik több hatalom, világhatalom, amivel többszörösen el lehetne pusztítani az egész bolygót. Tehát most, hogyha kitörne egy világháború, és bevetnék ezeket a fegyvereket, akkor itt már nem lennének győztesek. De ezt azért mindegyik fél tudja. Ugye ezzel próbálják, hogy így mondjam, sakban tartani egymást. Jézus viszont azt mondja, hogy nem ez a vég, és nem az ember kezében van az emberi világnak a vége. Azt mondja, hogy igen, lesznek háborúk és országok gyűlölködése, nemzet-nemzet ellen, ország ellen támad, tehát ez nem fog megszűnni. de nem ezzel fog véget érni az emberi történelem. Lesznek éhínségek és járványok és földindulások mindenfelé. Tehát itt is azt mondja Jézus, hogy mindenfelé, hogy ez már az egész világra kiterjedő jelenség. És ezek is egyre inkább szaporodnak, és egyre erőteljesebbek lesznek. Tehát ez is a szülési fájdalomhoz tartozik. Egyre erősebb, és egyre sűrűbb jelenségeknek lehetünk a tanúi. Ugye most ebben a járványos időszakban is többször olvashattunk erről, hogy több hasonló járványra is számíthatunk, illetve még súlyosabb járványokra is. És éppen amiatt, amit az ember tett a mi földünkkel, tehát sok minden hozzájárul ehhez, hogy az ember fölborította a természetnek a rendjét, és ennek a következményei lehetnek a súlyos járványok is. És a földrengések kialakulásához is hozzájárult az emberi tevékenység. Tehát sajnos ez mind-mind az emberi bűnnek a következménye. De nézzük tovább, hogy mi mindenről beszél még Jézus. 9. verstől a 14. így folytatja. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. És akkor jön el a vég. Tehát Jézus itt arról is beszél, hogy a gyűlölködés nem csak ugye országok és birodalmak között történik is, és háborúban fejeződik ki, hanem beszél arról is, hogy az övéit is gyűlölni fogják. Tehát akik őt követik, azoknak számítaniuk kell az emberek megvetésével, számítaniuk kell azzal, hogy kiközösítik őket, sőt azt mondja Jézus, hogy gyűlöletesek lesztek minden ember előtt. És ezt mondja, hogy nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket. Hogyha belegondolunk, hogy az emberi történelem során a háborúknak a nagy részét is vallásháborúk tették ki. Tehát a háttérben nagyon sok esetben ott állt az, hogy ki miben hisz, ki milyen vallású, vagy éppen ugye Krisztus követője. És még napjainkban is tapasztaljuk ezt. És Jézus azt mondja, hogy ez, még hogyha időlegesen háttérbe is szorul, de sajnos az emberi természetben benne van, hogy az emberek gyűlölik azt, aki más és aki jobb, azokat még inkább. És akik Krisztust követik, azokat is gyűlölni fogják. De beszél arról is Jézus, hogy ok nélkül is szinte az emberekben meghűl a szeretet, és gyűlölködnek egymással, megbotránkoznak, elárulják egymást, gyűlölik egymást, és a szeretet meghidegül az emberekben. Sajnos erre is azt mondhatjuk, hogy egyre inkább tapasztaljuk, hogy az a szolidaritás, vagy segítőkészség, ami még megvolt az emberekben, vagy így mondhatjuk, hogy még egy pár évtizeddel ezelőtt is, egyre inkább gyengül. És egyre kevésbé törődnek egymással az emberek. Egyre önzőbbekké válnak. És valóban az intrikák, a gyűlölködések zajlanak, de kisebb és nagyobb közösségekben is. És mindeközben Jézus beszél arról is, hogy sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. ugye emlékszünk rá, hogy ezzel kezdte Jézus a beszédét, hogy vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Itt újra megismétli, hogy sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ebben az időszakban mivel lehet leginkább elhitetni az embereket? Amikor az emberek félnek, amikor háborúskodnak, gyűlölködnek egymással, amikor rettegnek a jövőtől, mivel lehet elhitetni őket? Ugye, hogy nem lesz semmi baj, hogy minden megoldódik, és hogy Isten a bűnnel együtt is elfogad embereket, akármilyen gonosz is legyen valaki. Tehát gondoljunk csak bele, hogy a mai kereszténység is mennyire megváltozott már. A keresztény tanítók sokasága is mennyire alkalmazkodott már ehhez a világhoz. És hányan hirdetik azt, hogy nem lesz semmi probléma, hogy itt minden megoldódik, csak fogjunk össze. És nem baj, hogyha bűnökben élnek emberek, Isten majd mindent elnéz, mindent megbocsát. És Isten nem fogja újra ezt a világot elpusztítani, hiszen megígérte Noénak, hogy minden fönnmarad. Tehát gondoljunk csak bele, hogy hány ilyen és ehhez hasonló tanítás hangzik el keresztény körökből is, és Bibliára hivatkozva. Tehát ezt mondja Jézus, hogy erre vigyázzunk, ezekre a hitetésekre. Sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. De ugyanakkor nézzük meg az evangélium, az örömhír üzeneteit is, ugyanebben, ezekben a mondatokban találjuk meg, tehát azt mondja Jézus, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözült. Tehát ezek között a körülmények között is, ha valaki kitart mindvégig és álhatatos marad, az üdvözült. Aki akár az üldözések között, akár a természeti katasztrófák során, akár a egyéb küzdelmek során is mindvégig hűségesen ragaszkodik a hitéhez és Krisztushoz, az üdvözül. És utána még Jézus hozzáteszi, hogy itt nem csak egy, hogy így mondjam, passzív hitről van itt szó, hogy valaki csak megőrzi a maga hitét, hanem arról, hogy aki őhozzá ragaszkodik, az ugyanakkor másoknak is elmondja ezt az örömhírt. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Figyeljük meg, hogy mit is mond itt Jézus. Láttuk, hogy a háborúkra és egyéb nehézségekre vonatkozóan, ugye azt mondta Jézus, hogy ne rémüljetek meg, ez még nem a vég. Mihez kötötte Jézus viszont az ő eljövetelét? Azt látjuk, hogy az evangélium hirdetéséhez, illetve ahhoz, hogy ha minden emberhez eljut majd az evangélium üzenete, akkor jön el a vég. Jézus gondoskodni akar arról, hogy mindenki meghallja, tehát az evangéliumot, gondoskodni akar arról, hogy mindenki megmenekülhessen. Mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És ő egészen addig vár, amíg minden embernek lehetősége lesz a döntésre. És akkor jön el a vég. Ugye sokan szinte lehetetlennek tartják, hogy elérkezzen az az idő, amikor minden ember meghallja. Pedig csak gondoljunk arra, hogy az első pünkösd után, amikor Isten elküldte a lélek erejét arra kis maroknyi Krisztus követőre, akkor mi történt? Jézus rájuk bízta az evangéliumot, és azt mondta, hogy menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. És valóban meg is tették. És akkor, abban az időben, amikor nem volt még szinte semmilyen eszközük az evangélium hirdetésére, amikor nem volt média, nem voltak könyvek, nem volt hanganyag, nem volt internet, nem voltak olyan gyors közlekedési eszközök. Eljutott az evangélium. Nem csak a Római Birodalom területére, egészen Nagy-Britanniáig, hanem eljutott Indiáig és Etiópiáig is. Tehát gondoljunk csak bele, hogy akkor és olyan körülmények között, és néhány évtized alatt ezt meg tudták tenni. Akkor most, amikor Isten gondoskodott minden eszközről, hogy az emberekhez eljusson az örömhír is, ne csak a rossz hírek, akkor Isten nem tudja ezt megvalósítani vajon. Tehát ezt mondja Krisztus, hogy akkor jön el a vég, amikor minden embernek volt lehetősége a döntésre meghallani az evangélium örömhírét, meghallani az üdvösség lehetőségéről szóló evangéliumot, és dönteni. Vagy úgy, hogy követi Krisztust, elfogadja az evangéliumot, vagy úgy, hogy visszautasítja. Folytatnám tovább Máté evangélium a 24. fejezetében a 16. verstől a 20. terjedő verseket olvassuk. Mikor azért látjátok majd, hogy ez a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólt, ott áll a szent helyen. Aki olvassa, értse meg. Akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen. És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj, pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon. Másik evangéliumból, Lukács evangélium a 21. fejezetében olvasnám a 20.-21. verset. Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre, és akik annak közepette menjenek ki abból, és akik a mezőn, ne menjenek be abba. Tehát itt talán jobban értjük, hogy itt hegyértelműen kimondja azt, hogy hadseregektől körülvéve látjátok Jeruzsálemet. Máté evangéliumában, ugye Dániel prófétára hivatkozik Jézus, Dániel proféciájára, a 9. fejezet végére, amikor a messiás eljövetele után azt mondja, hogy miután a messiást megölik, és elpusztítul a város és a szent hely, és ezzel kapcsolatban mondja, hogy egy pusztító utálatosság lesz ott a szent helyen. Tehát tulajdonképpen az első keresztények tudhattak arról, hogy hogyan fog elpusztulni Jeruzsálem. És Jézusnak ez a figyelmeztetése, és ez történelmi tény is, hogy megmentette a Jeruzsálemben élő keresztényeket. Mert ők ezt ismerték Jézusnak, ezt a figyelmeztetését, és komolyan is vették, és amikor a római hadsereg ugye körülvette Jeruzsálem városát, és ostromot indított, ugye éveken keresztül zajlott ez az ostrom, akkor a keresztények megmenekültek, elmenekültek Jeruzsálemből, és tulajdonképpen egész Júdából, hiszen ez Jeruzsálem környékét is érintette ez az ostrom. Akik még az utolsó időszakig nem tudtak elmenekülni, ugyanis a legszörnyűbb pusztítás előtt, tehát mielőtt teljesen körülzárta volna a római ostromgyűrű Jeruzsálemet, és leírja Josephus Flavius, hogy milyen szörnyű pusztítást végzett nem csak a római hadsereg, hanem az éhínség, és egymást ölték tulajdonképpen a zsidók már akkor. Tehát még ez előtt meg tudtak menekülni a jeruzsálemi keresztények. Ugyanis az akkori hadvezér Vespasianus visszavonult, egy hírt kapott Rómából, és amikor visszavonta a csapatait, akkor a keresztények ezt jelennek tekintették, és mindannyian elmenekültek, mégpedig a keresztény hagyomány szerint Pella városába menekültek. Itt láthatjuk a térképen is, hogy Jeruzsálemből és Júdeából a keresztények, ugye még csak nem is a szomszédos tartományokba menekültek, ugye Samária, tudjuk, hogy nem zsidó lakta terület volt. Mondjuk Dekapolis, de azt mondhatjuk, hogy szintén nem annyira, viszont Pella városában volt akkor már egy jelentős keresztény közösség, és ők adtak menedéket a jeruzsálemi keresztényeknek. Tehát Pella városába menekültek ki a jeruzsálemi keresztények annak idején. És így olvasok itt tovább Máté evangélium a 24. fejezetéből, a 21. versről a 28-ig. Talán még visszatérve az előző igékre, ugye láthatjuk, hogy mennyire nem választotta külön Krisztus a két kérdést, amit a tanítványok föltettek, és együtt, tehát beszélt Jeruzsálem gusztulásáról is, és ugyanakkor beszél az ő eljövetele előtti időszakról is. Így folytatódik tehát 21. verstől, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Íme eleve megmondtam néktek. Azért, ha azt mondják majd néktek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész nap nyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük. Hát Jézus itt egy olyan nyomorúságról beszél, amilyen még nem volt a világ kezdete óta. És ugye ezzel utal Dániel proféta jövendőlésére, a Dániel könyve 12. fejezetének az elején olvashatunk erről, hogy akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen még soha nem volt, és hogy abban az időben felkér Mihály a nagyfejedelem, és megszabadul a te néped, szólt a jövendőlés. Tehát így már előre jelezte Dániel könyvében az ige, hogy Krisztus eljövetel előtt, a végső szabadítás előtt olyan nyomorúság lesz, amilyen még soha nem volt. Sőt, itt Jézus még hozzáteszi, hogy megrövidíti majd azokat a napokat, mert ha nem rövidítené meg, akkor egyetlen ember sem menekülhetne meg. Tulajdonképpen ezzel azt mondja Krisztus, hogy ha ő nem lépne közbe, tehát nem jönne vissza, akkor egyetlen ember se menekülhetne meg. Tulajdonképpen akkor lenne igazán világ vége. És én ezt azoknak el is szoktam mondani, vagy azoknak is, akik ugye félreértik, amikor mi Jézus eljöveteléről beszélünk, és azt mondják, hogy ugye ne ijeszgessük az embereket a világ végével. Világ vége akkor lenne, ha Jézus nem jönne vissza. Mert az ember valóban véget tudna vetni az egész földi civilizációnak, sőt tulajdonképpen a bolygón lévő életnek is. De most már ezt egyre inkább látjuk, hogy így van. És egyre többen beszélnek arról, hogy szinte már visszafordíthatatlan az a folyamat, ami elindult, amit az ember a föld, termőtalaj, és sorolhatnám, hogy mi minden természet kizsákmányolásával elindított egy folyamatot. Tehát olyan katasztrófa felé sodródik a mi világunk, amit tulajdonképpen Jézus eljövetele fog csak megállítani. És ezért mondja ezt az ige, hogy a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Krisztus szabadítóként vissza fog térni az övéért. És azután újra visszatér Jézus a következő versekben a hamis proféták hitetéseire. Ha valaki ezt mondja, akkor nektek így, mert itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondtam néktek. Érdekes, hogy erre újra és újra visszatér Jézus, sőt, mintha azt látnánk, hogy egyre erőteljesebben beszél róla. Ezzel kezdte a válaszát a tanítványainak, hogy vigyázzanak, hogy valaki elhitesse őket. Utána újra visszatért rá, hogy sok hamis prófétát támad, hogy sokakat elhitetnek, és végül pedig ezt mondta, hogy ha annyira megy a hitetésben, ugye a hamis próféták mögött álló hatalom sátán, hogy még a választottakat is el akarja hitetni, hogy nagy jeleket és csodákat tesz emberek által, hamis Krisztusok, hamis próféták által. Tehát gondoljunk bele, hogyha Jézus ezt ennyire fontosnak látta meg említeni és megismételni, akkor biztosan nagy jelentősége van. És hogyha egy kicsit is körülnézünk és belegondolunk, hogy hány és hány tanítással találkozunk, és hogyha most de Jézus szavaira gondolunk, Krisztus nevében. Most, hogyha leszámítjuk a mindenféle egyéb pogány, okkult tanítást, Jézusra hivatkozva hány és hány tanítással találkozunk. És különösen, amikor a végső eseményekről van szó, hányféleképpen beszélnek erről. Beszélnek, tanítanak arról is, hogy mielőtt mindez bekövetkezne, elragadtatnak azok, akik hívő emberek. Beszélnek arról, hogy Jézus nem is fog visszatérni. Vagy csak ez csak egy lelki eljövetel lesz. Vagy a világ fog majd odáig eljutni, ami már az Isten országának nevezhető. Tehát a világ fejlődik erkölcsileg és minden más vonatkozásban is. És úgy jön el majd az Isten országa. Tehát különösen a végidő eseményeivel kapcsolatban hallhatunk a legkülönfélébb tanításokat, és nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy megegyezik-e azzal, amit a Biblia mond. Megegyezik-e azzal, amiről itt Krisztus is beszél. És amikor jelekről és csodákról is beszél Jézus, akkor megint csak el kell gondolkodnunk, mert nagyon sok ember vágyik, most is, napjainkban is, arra, hogy csodát lásson. Főleg, hogyha betegségből való gyógyulásról van szó. Vannak, akik ki is mondják, hogy nekem mindegy, hogy ki gyógyít meg, Isten vagy a sátán, csak meggyógyuljuk. Tehát Jézus erről beszél, hogy igen, sátán kihasználja az embereknek ezt a vágyakozását, és jeleket és csodákat is tesz. Tehát tulajdonképpen itt Jézus ezzel azt mondja, hogy különösen arra vigyázzunk, amikor feltűnő módon, Krisztus nevében jelek és csodák történnek. Amikor ezt meghirdetik, vagy amikor ezért mennek oda emberek, vagy éppen ezért így toboroznak embereket, hogy itt ez és ez történik. Na, erre vigyázzunk. Nézzük csak meg, hogy Jézus soha nem hívott így magához embereket, hogy itt és most kenyérszaporítás történik, vagy halott feltámasztás. És Jézus tanítványa is sem. Az első keresztények sem tették ezt. Igen, történtek csodák és csodás gyógyulások, de soha nem azért, hogy elhitessenek bárkit is. Sőt, láthattuk, hogy Jézus nagyon szomorú volt, amikor csak a jelek és csodák miatt mentek utána az emberek. És utána ezt mondja Jézus, hogy ha azt mondják, hogy itt van, vagy ott van, szobákban, vagy kint a pusztaságban, vagy bárhol, ne higgyétek, ne menjetek oda. Mert minden szem meg fogja látni őt az egész világon. Tehát Jézus eljövetele úgy történik, hogy ezt nem lehet elrejteni. Nem itt vagy ott van. És most gondoljunk arra a rengeteg látomásra, meg Krisztus nevében fellépő tanítóra, akik azt mondják, hogy Krisztus reinkarnációi. Hát már most napjainkban is vannak ilyenek. Tehát ezt mondja Jézus, hogy minden szem meglátja őt is, és meg globális, az egész földre kiterjedő és kozmikus esemény lesz. Itt éppen ezt láthatjuk a következő versekben, 29. verstől 35-ig. Mindjárt pedig a napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőjében nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik választottait az négy szelek felül, az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát, amikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azokképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud. Az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Tehát Jézus itt, igen, arról beszél, amire már utaltam is, hogy ez egy kozmikus jelenség lesz, hogy ténylegesen minden ember meg fogja látni. És ezt mondja, hogy sír a föld minden nemzetsége. Tehát azok is, akik hisznek benne, nyilván örömükben, de azok is, akik nem követték őt, mert gondoljunk csak bele, hogy mit jelenthet az ő számukra az, hogy Jézus meglátják az ég felhőjén eljönni, hogy elvesztek. Tehát minden embert érintő hatalmas esemény lesz. És utána még hozzáteszi, hogy elküldi majd az ő angyalait, és egybegyűjtik választottait a négy szelek felül. Tehát ez egy ugyanolyan Isten személyes gondviseléséről tanúskodó kijelentés, mint ahogyan a Jelenések könyvében is láttuk, hogy Isten letöröl az ő szemeikről minden könnyet. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy az angyalok fogják összegyűjteni az ő választottait. Ugye szinte ezzel megnyugtat mindenkit, hogy senki ne essen kétségbe, akárhol is lesz. A földnek bármelyik zugában, vagy barlangjában nem fog elveszni. El fogja küldeni az angyalokat, hogy mindenfelől gyűjtsék össze az övéit. Hogy Krisztussal együtt majd elragadtassanak a mennybe. És utána ugye Jézus utal egy természeti jelenségre, tehát ezt mondja, hogy nyilván nem csak a fügefára vonatkozik ez, hanem minden más fára, egy másik evangéliumban így is említi, hogy és minden fát figyeljünk meg. Amikor elkezdenek ügyezni a fák, akkor nem kell különösebben törni a fejünket, hogy milyen évszak jön. Ezt mondja, hogy amikor zsendül levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy, amikor ezeket a jeleket, jelenségeket tapasztaljuk, és hogy ezek egyre inkább megsokasodnak, megszaporodnak, akkor mit kell tudnunk? Tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Nemrégben kérdezte meg tőlem ezt valaki, aki, hát ugye azt mondja, gyerekkorom óta ezt hallom, hogy Jézus eljövetele közel van, akkor most mondd meg nekem, hogy hogy milyen közel van. Hiszen már akkor azt mondták, hogy közel van. Hát én csak ezt tudtam válaszolni neki, hogy Jézus szavai szerint közel van az ajtó előtt. Aki az ajtó előtt áll, az milyen közel van? Hogy tulajdonképpen már csak egy lépés. Közel van az ajtó előtt. Az ajtó előtt várakozik. Ahogyan másik helyen mondja az ige, hogy nem késik az ígérettel. Tehát ő készen van. Csak éppen hosszan tűrgettünk. Ő még vár, hogy minden ember megtérhessen. Minden emberhez eljuthasson az evangélium. Közel van az ajtó előtt Krisztus. És utána két olyan kijelentést olvasunk, amit sokan nem tudnak igazán összeegyeztetni. De itt szeretném megemlíteni újra, hogy Jézus Jeruzsálem pusztulásáról is beszélt a tanítványoknak, és az ő eljöveteléről is. Jézusnak ez a kijelentése, hogy el nem múlik ez a nemzedék, tehát ez pontos a fordításban, tehát ez a nemzedék, míg nem mindezek meg lesznek, ez mire vonatkozhatott? Amikor Jézus ezt mondta, ugye időszámításunk szerint 31 körül, akkor az a nemzedék, akik akkor éltek, megérhették Jeruzsálem pusztulását, mi időszámításunk után 70-ben bekövetkezett. És ugye a hallgatói között is jó néhányan lehettek, akik megérték. A tanítványai közül azért nem érték meg néhányan, mert mártírhalált szenvedtek, de például János apostol igen. És utána ugye, a következő kijelentése, tehát miután azt mondta, hogy az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak, tehát hogy ez be fog teljesedni, ez megerősített ezzel Krisztus. Utána erről beszél Jézus, hogy arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Nagyon sokan hivatkoznak erre, amikor Jézus eljövetelének a közelségéről van szó, hogy hát az úgyse tudhatja senki. Hiszen Jézus maga mondta, hogy arról a napról és óráról senki nem tud. De ezt így együtt kell látnunk Jézusnak ezeket a kijelentéseit. Tehát arról tudnunk kell, hogy közel van. Sőt, nagyon is, majd a későbbi kijelentéseiből is látjuk. Nagyon is kell figyelnünk, és tudnunk kell róla. A napját és óráját nem tudhatjuk valóban. De a közelségét igen. Tehát ez nagyon lényeges Jézusnak ez a kijelentése. És még tovább haladva a 37. verstől a 44-ig így olvassuk. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az emberfiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és vérhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másikot hagyatik. Két asszony örül a malomban, az egyik felvétetik, a másikot hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is. Mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Hát mire utal itt vissza Jézus Noé napjaira egyrészt? Hogy egyrészt azt mondja, hogy hiába volt ott a figyelmeztetés, és építette Noé a bárkát, és prédikált, és figyelmeztette az embereket, nem vették komolyan. Vettek ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Nem törődtek azzal, amiről Noé beszélt. És ezt mondta Jézus, hogy aképpen lesz az emberfiának eljövetele is. Hát ugyanúgy ezt nekisznak, házasodnak, ezt tartják legfontosabbnak az emberek, és nem törődnek azokkal a jelekkel, jelenségekkel, amelyek pedig most már napnál világosabban hirdetik, hogy ez már a végidő. És Jézus újra meg újra figyelmeztet, hogy vigyázzatok. Tehát kell tudnunk azt, hogy közel van ezek szerint. Utána ezt mondja, hogy legyetek készen ti is. Legyetek készen. Tehát éppen azért kell tudnunk, hogy közel van, hogy készüljünk rá. Hogy ne érjen bennünket váratlanul és meglepetésszerűen, mint ahogyan a tolvaj tör be a házba. És a másik evangéliumból is idéznék, Lukács evangéliumából a 17. fejezet 26. versétől. Miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek minden a napig, amelyen Noé a bárkába bement. Eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. Aznap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye. És aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt. Valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Ez pedig azért csidéztem, mert Noé és Lót napjaira olyan szempontból is utal Krisztus, hiszen ott sem pusztult el mindenki. Isten várt, az Isten béketűrése várt a Noé napjaiban. Az utolsó pillanatig várt, hát ha még megtérnek emberek. De amikor már nem volt mire és nem volt kire várni, akkor az ítéletet végrehajtotta. Lót napjaiban is várt az ítélettel, szerette volna, hogyha nem csak Lót menekül meg, és családja, hiszen az angyalok figyelmeztették Lótot, és azt mondták neki, hogy szólj a tiédnek, figyelmeztesd őket, hogy hagyják el Szodomát. És nem hallgattak rá. És amelyik napon kiment Lót Szodomából, kivezették az angyalok, akkor jött az Isten ítélete. És utána még Lót feleségére külön utal Krisztus, emlékezzetek Lót feleségére. Miért? Mert Lót felesége visszafordult. Őt is kézen fogták az angyalok. De pontosan azért figyelmeztet Krisztus, mert ez a történet arra utal, hogy nem lehet senkit megmenteni akkor, hogyha ehhez a világhoz ragaszkodik. Hogy így mondjam, még ha akarná Isten, mint ahogyan az angyalok kézen fogták Lót feleségét, még ha akarná is, és kivezetné is, akkor is visszafordulna. Hogy azok az emberek, akik maradni akarnak, akik ragaszkodnak ehhez a világhoz, azokat nem tudja Isten megmenteni, még ha szeretné, akkor se. Tehát ezért is utalt Lót feleségére, és figyelmeztetésképpen is, hogy ne ehhez a világhoz ragaszkodjunk, ne ennek a világnak a javai kössenek le bennünket, hanem az Isten országa legyen fontosabb számunkra. Szintén Lukács evangéliumából olvasnám még a következő sorokat, 26. verstől 28-ig. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amíg a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Jézus itt arról beszél, hogy az emberek hogyan reagálnak azokra az eseményekre, amik bekövetkeznek. Elhalnak a félelem miatt. Sőt, tulajdonképpen itt azt mondhatjuk, hogy mielőtt még a globalizáció bekövetkezett volna. A Biblia előre beszélt erről az időszakról. A föld kereksége került veszélybe, és a föld lakói félnek és rettegnek az emberek, amiatt, amik a föld kerekségére következnek. És az eddigiek alapján is azt láthatjuk, hogy különféleképpen lehet viszonyulni, vagy reagálni ezekre az eseményekre. Jézus egyrészt arról beszélt, hogy jönnek a hitetések, jönnek a hamis tanítók, akik meg akarják nyugtatni, és elhitetni az embereket, és ezzel elaltatni őket, hogy ne készüljenek, hogy ne fogadják el az evangélium üzenetét, és ne hallgassanak Krisztus szavára, és ne szabaduljanak meg a bűneiktől. Másrészt leköti őket ennek a világnak a örömeivel, elfoglaltságaival, anyagi javaival, mint a Noé napjaiban, meg a Lót napjaiban is, és ehhez ragaszkodnak, és szintén készületlenek lesznek, és alkalmatlanok az örök életre. Végül pedig, amikor már látják az emberek, és rádöbbennek, hogy nagy baj van, akkor pedig a rettegés lesz úrrá rajtuk. Viszont Jézus miről beszél? Mi a helyes hozzáállás, vagy az ige alapján hogyan kellene nekünk fogadni ezeket az eseményeket? Tehát Jézus egyrészt azt mondta, hogy ne rémüljetek meg. Másrészt, hogy készüljetek, tegyetek készen. Itt pedig arról beszél, hogy nézzetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket. Tehát erősödjetek meg hitben a reménységetek, és éledjen fel, hiszen a szabadító közeledik, a váltság, Krisztus az ég felhőjén. És erre szeretnék majd a következő alkalommal kicsit kitérni, hogy mit is mondott Jézus a készenlétről, tehát hogyan lehet felkészülni az ő eljövetelére. Mert ugye itt is láthattuk, hogy többször utalt rá, hogy legyünk készen. És a tanítványainak el is mondott több példázatot is erre vonatkozóan.